Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Olyan témát tűztünk ma a tetőterasz terítékére, amely napok óta, sőt azt is mondhatnánk, hogy az ősz slágere, ez a nyugdíjkérdés Romániában, hova, merre tart, és mivel mi azért foglalkoztunk a hírek szintjén, úgy gondoltam, hogy egy összegző, vagy legalábbis egy átmeneti leltárt ígérő beszélgetést tűzök napirendre Újvári Ildikóval, aki nyugdíj- és munkaügyekben szakosodott, újságíró kollega, de aki egyébként jogászi végzettséggel rendelkezik. Ildi, köszönöm, hogy itt vagy. Tisztázni fogunk dolgokat, összegezni, lehet, hogy többre jutunk majd a műsor után, mint ahogy most elkezdtük, és a témát úgymond kipécéztük.
Köszönöm én is, István, a meghívást. Igen, ez valóban most egy nagyon forró téma, hogy így mondjam, hiszen egy teljesen új nyugdíjtörvényről beszélünk, sok év után, és januártól ugyan már bizonyos előírásai hatályba léptek, de tulajdonképpen most szeptember 1-től kezdjük, illetve kezdik a nyugdíjasok is jobban megérezni, de természetesen mi is jövendő nyugdíjasok, hiszen mindannyiunkat érint, akik alkalmazottak vagyunk, társadalombiztosítást fizetünk, tehát az állami nyugdíjalap rendszerébe beletartozunk.
Megkésett ez a törvény, a helyreállítási alap egyik feltétele volt, hogy Románia ezt bevezeti. Az első ígéret szerint 2023 márciusában kellett volna, hogy megjelenjen. Azért nem lehetünk annyira naivak, hogy ne feltételezzük azt, hogy ez a késlekedés némileg összefügg azzal, hogy választási esztendőben vagyunk. Hogy éppen szeptemberre tolódott, talán az sem föltétlenül véletlen, de megkésve is részben az előző rendszerhez képest enyhít torzulásokat, de azt hiszem, hogy az eddig a témában összeolvasott információk birtokában nyugodtan mondhatjuk, hogy ez is olyan jó hazai módon sikerült, elindult. Három szándékot jelöltek ki a szakpolitikusok, most nevezzük így, a fenntarthatóság, az idősek életszínvonalának a növelése és a létező méltánytalanságok megszüntetése, ez volt nagyjából. Mi sikeredett ebből, illetve tényleg mennyire kell ezt a történetet így aktuálpolitikai keretezésben olvasni? Az időzítésre gondolok elsősorban.
Lehet, hogy ebben valóban igazad van, hogy szándékkal volt így időzítve szeptemberre. Itt főleg a nyugdíjak újra számolására gondolok én is, hiszen végül is sokan kaptak nyugdíjemelést, tehát sokan részesültek nyugdíjemelésben. Vannak természetesen olyan esetek is, hogy akár mondjuk csökkent valakinek például a nyugdíjpont értéke, ellen azt fontos tényleg elmondani, hogy ennek ellenére mindenki megkapja az eddig kifizetésben levő nyugdíját. Tehát azok esetében, akiknek netalán az újraszámolással kevesebb összeg jött volna ki, megnyugodhatnak, hogy nem kapnak kisebb nyugdíjat, hanem megmarad a régebbi nyugdíjuk.
70% köré teszik, ugye, tehát a nagy számok szintén nagyjából 65-70%-a a nyugdíjasoknak nagyobb nyugdíjban részesül majd. A többi, ugye utaltál rá, akiknek kevesebbet számolnak, ők megmaradnak a réginél. Tehát, hogy igen, nem fog csökkenni, és a legújabb, ugye szintén nem véletlenül választások előtt meghozott döntés ez a parlamentnek a szavazása, hogy a 2000 lejről 3000 lejre emelték a nem adóköteles nyugdíjplafont.
Igen, de ez szükséges is volt, hiszen amennyiben, ugye te is említetted, hogy a nyugdíjasok nagy részének mégis növelik a nyugdíját, és itt tényleg beszélünk néhány száz lejről.
Átlagban akár... olyan 500 lejt szoktak, 4-500 lejt szoktak emlegetni.
Ugye igen, ez a... de vannak 1000-1500-2000 lejes növelések is, mondjuk ezekről is én is a sajtóból.
Én a buszon, Ildi, buszon megyek hazafele, Amíg beértem a központba, az egyik néni elújságolta, fölhívta rendre a, gondolom, hogy nyugdíjas társ családtagokat, és mondta, hogy ezer nem tudom hány lejjel nagyobb a nyugdíja, és hogy nem tudom ki, valaki más nem kapta meg, meg még várja, meg hogy szóval izgalom van és várakozás.
Így van, és valóban öröm, amikor gondolom valaki látja, hogy a eddigi 2000 lejes nyugdíja helyett 3000 lejt, vagy akár 4000 lejt számoltak neki.
Üröm az örömben. Most azért egy kicsit kekeckedek itt. Mennyit farag le az infláció ebből? Mert ez nem arról szól, hogy mindenki hátradől és high life nyugdíjasok, hanem hogy tulajdonképpen ez egy utólagos reparáció, miközben januárban volt egy 13%-os nyugdíj emelés, de hát azért a pénzszígulás közben teszi a dolgát.
Pontosan, épp ezt akartam én is mondani, hogy a jókedvet vagy optimizmust én sem szeretném letörni, de azért tartok tőle, hogy évvégéig ezeknek a megnövelt nyugdíjaknak a vásárló ereje körülbelül annyira vissza fog csökkenni, mint amennyi jelenleg. Bár ne így lenne, de mindenképpen drágulásra számíthatunk, és akkor ebben a helyzetben azok fognak rosszabbul járni, például alkalmazottak, ugye, akiknek a társadalombiztosítási befizetéseiből kellene fedezni a nyugdíjakat, tehát azok az alkalmazottak lesznek majd a legrosszabb helyzetben, akiknek ugye a munkáltató nem tud arányosan ilyen nagy fizetésemelést adni. Tehát igen, valóban erre lehet számítani, hogy ezek az értékek majd felhígulnak, de azért reménykedjünk, hogy nem teljesen.
Akkor az, amit feltételeztem, hogy megelőlegeztem, hogy megkésve és részben ért el a szándékát, visszaköszön ilyen szempontból is.
Igen, mindenképpen. Most még visszatérve, amit említettél, hogy megnövelték az adómentes nyugdíjösszegét 3000 lejre. Ez mondjuk természetes volt, hiszen ki kellett egyenlíteni ugye ezt a helyzetet. Tehát eddig a 2000 lej feletti nyugdíjak voltak adókötelesek, most a 3000 lej felettiek, hiszen többen beleesnek ebbe a 2 és 3000 lej nyugdíj közötti kategóriába. Ugyanakkor ugye arra is oda kellett figyelni, hogy akik eddig jogosultak voltak, mondjuk tényleg nagyon kis nyugdíjasok árkedvezményes gyógyszerre, hogy akkor azok esetében is azért ezt a kedvezményt továbbra is fenntartsák.
Kalkulusok és tévedések. Eddig 60 ezer esetről tudunk nagyjából, hogy hát hiba csúszott a számításokba, mintegy 3 ezret már újra is fognak majd számolni. Miből adódik ez a tévedés szerinted? Itt a szakemberek kevesen vannak, nem készítették eléggé fel, úgymond nem dolgozták nekik fel eléggé az ide vonatkozó rendelkezéseket. Mi lehet a magyarázata, hogy azért van 4,5 millió nyugdíjasunk, és megjelenik egy 60 ezer szám, ami hát most belefér, ez egy normális hiba százalék?
Feltételezem, hogy esetleg onnan adódhatnak ezek a tévedések, hogy vagy hibásan vezettek be például adatokat, hiszen ugye minden bizonnyal számítógépes rendszerben s rendszerrel dolgoznak.
Igen, de
már
azt be kell táplálni, be kell vinni az adatbázisba.
Igen, így van.
Tehát itt történhetett egy emberi mulasztás, fáradtság, túlterheltség.
Tényleg én is ezt csak feltételezem, hiszen nem látom át valójában, hogy mekkora mennyiségű munka, de minden bizonnyal egy hatalmas mennyiségű munka azoknak, akik most a nyugdíjpénztáraknál ezen dolgoznak, illetve már jó ideje elkezdték ezt a munkát és ezt az átszámítást. Onnan is adódhatnak problémák, hogy például valamilyen időszakokat, valamilyen biztosítást, vagy tehát valami olyasmit esetleg nem vesznek figyelembe, vagy mert nincs rá ira, tehát nem volt bevezetve a rendszerbe, vagy ugyancsak elnézték, hogy valami olyan feltételt is, vagy olyan körülményt is figyelembe vegyenek, amit az új nyugdíjtörvény szerint beleszámolhatnak, és ami esetleg nyugdíjemeléshez vezethet.
Méltányosság, mert ugye ez volt az egyik varázsszó, vagy hívó szó, amikor elkezdődött ez a folyamat. Mennyire látod ezt abszolváltnak, ezt a célkitűzést? Az látszik startból, tehát hogy ha meg kéne fogalmazni ennek az új nyugdíj rendszernek a filozófiáját, hogy hangsúlyosan a munkavállalást a munkában eltöltött éveket, szóval hát az erőfeszítést támogatja, annak a hozadékaként próbál egyfajta nagyon közeli helyzetet, tehát a ledolgozott évek versus pontok, bónuszok arányt valahogy egyre inkább közelíteni. Tehát érezze a társadalom azt, hogy a munkának igenis van hosszú távon, nem csak a mindennapi kétszer havonta vagy egyszer havonta kiküldött vagy utalt fizetésben, hanem egyébként is van értéke.
Valóban nehéz egy olyan egyensúlyt fenntartani bármilyen jogszabályban, és akkor ugye főleg egy nyugdíjtörvényben, hogy mindenki elégedett legyen, és minden helyzetet méltányosan kezeljenek és megoldjanak. Ebben az új nyugdíjtörvényben esetleg azzal is lehet erre példálozni, hogy bevezetik például a hűségpontokat, tehát aki 25 év felett is még dolgozik, nem életkorra értem, hanem a ledolgozott évekre, tehát több mint 25 évet ledolgozott, akkor a 25 évet meghaladó időszakért még számolnak neki.
5 évente számolnak, igen, még emelkedő számol,
igen, igen, egy fél nyugdíjpontot 30-tól 35 évig, 0,75 nyugdíjpontot évente, tehát minden évre, amennyivel többet dolgozott 25 évnél vagy 30 évnél, és 35 év felett pedig minden évért, amennyivel többet dolgozott, egy nyugdíjpontot még rászámolnak. Hogy ez összegben mennyit jelentene, azt ugye nem tudom megmondani, de mindenképpen egy pluszt hozzáad a nyugdíjhoz, és lehetséges, hogy a mostani nyugdíjátszámításoknál is ezeket a nagyobb emeléseket azok esetében érték el, akik akár 40 évet vagy 40 év felett ledolgoztak. Ugyanakkor a nők esetében is minden gyerek után bevezettek nyugdíjkorkedvezményt.
Egy fél éves.
Igen, egy gyerek után fél év jár, két gyerek után egy év, és legtöbb 3,5 év.
Na itt nem értem, Ildi, hogyha azt írja a törvény, hogy 7 gyermek után leáll. Na most, hogyha van egy megacsaládod, ami jelenlegi romániai demográfiai körülmények között nem föltétlenül jellemző, de azért életszerű, akkor a 8-9-10 gyerekes anya, aki tulajdonképpen fő munkaidejében anya volt, mert másképp nem tehette ezt meg, néz ki a fejéből, hogy akkor csak hetet érdemes szülni, mert utána már nem játszik, vagy nem jár neki? Meredek a kérdés, de készakarva fogalmaztam így.
Jogos a kérdés, hiszen feltételezem, hogy nagyon kevés olyan helyzet van, hogy tényleg
tehát
ilyen
a rendszer nem nyomasztaná.
Nem, abszolút nem nyomasztaná. Én is feltételezem, hogy kevés olyan helyzet van, hogy hétnél több gyereket neveljen fel egy anya, tehát és akkor tényleg megérdemelné, hogy valóban gyerekenként az a fél év járjon, és ne korlátozzák a 3,5 év korkedvezményre.
5 évig marad, erre majd visszatérünk, nem módosítható ez a törvény. Az ilyen, az előbb jelzett anomáliákat, hiányosságokat akkor majd 5 esztendő múlva tudják csak korrigálni, vagy van erre valamiféle különleges mód, kiskapu, jogilag is elfogadható technika?
Végül is azt is megszavazhatják, hogy lemondanak erről az 5 éves nem módosítási időszakról, tehát ez is elképzelhető.
Jó, de mennyire köt ez az 5 évig? Ez nem beton, csak egy szándék megint? Hogy kell
feltételezem,
ezt értelmezni?
Hát igen, feltételezem, hogy csak egy szándék, hiszen ha olyanok lesznek a körülmények, és tényleg indokoltá válik.
De ez egy kifele való vállalás, Ildi, tehát ezt kifele az unió fele vállaltuk, akkor ja, hogy kérünk egy derogálást.
Például, vagy más jogszabállyal vezetnek be esetleg valamilyen kedvezményt, tehát valami kiskaput lehet, hogy lehetne találni, de feltételezem, hogy most nem pont emiatt a helyzet miatt akarnának ők ismételten törvényt módosítani.
Vannak tiltakozások, immár manifest módon, bányászok esetében olvastam egyrészt azt, hogy prefektúrára vonulnak, Nagybányán volt rá eset, illetve kilátásba helyezték, hogy jogi úton próbálják a szerintük méltánytalan vagy hátrányos helyzetet kialakító új kalkulust valahogy helyre pockolni. Ezeket mennyire látod sikeresnek, ezeket a próbálkozásokat? Volt-e rá példa, hogy egyszerűen tényleg be kellett perelni a rendszert, hogy a rendszer válaszoljon? Itt vélhetően arra utalnak a bányászok, hogy nekik ugye eleve kevesebb munkaévük van, mert hogy nehéz körülmények között dolgoztak, a nehéz körülményeket reflektáló pontokat vagy bónuszokat pedig elképzelhető, hogy nem abban a mértékben is úgy kalkulálták hozzá az új nyugdíjhoz, hogy az nekik úgymond megérje. Magyarán tényleg kevesebb jut, és jóval. A hírek szerint ilyen 1500-2000 lejjel kevesebb nyugdíjak jelentek meg az új rendszer szerint a bányászok. Vagy a bányászok egy része, nem is tudom, ezt most nem akarom teljesen általánosítani, de hát vannak visszajelzések.
Kíváncsian várom én is, hogy mi lesz ezekben az esetekben. Egyébként a rendszert valóban, tehát nem is a rendszert, hanem a nyugdíjpénztárt nagyon sok esetben perelték és perelik, gondolom továbbra is.
Van erről statisztika, vagy olvastál ilyesmit, hogy milyen siker százalékkal?
Nem olvastam a siker százalékokról. Én is csak így, amit ismerősökön meg hallott példákon keresztül tudok, hogy adott esetben igen, sikerül, megnyerik a pert a pénztárral szemben, adott esetben pedig nem. Ez pedig szinte minden esetben a nyugdíjak kiszámítására vonatkozik, tehát elégedetlen az érintett személy. Nem látom át, amint említettem neked, a nyugdíj kiszámítás módját. Tehát megtörténhet valóban, hogy a bányászok esetében is vagy valami téves számítás történt, vagy valóban ez az új átszámítási módszer hozta őket hátrányos helyzetbe, bár a törvény azért eléggé bőkező, hogy így fogalmazzak, azokkal szemben, akik különleges vagy rendkívüli, tehát ilyen speciális munkakörülmények között dolgoznak, fel is sorolja ezeket a munkaköröket, illetve tisztségeket, és akik például ilyen körülmények között dolgoznak, ezek a régi törvényben egyes és kettes munkacsoportként voltak meghatározva, tehát egyrészt nyugdíjkorhatárcsökkentésben is részesülnek, vagy 4 hónappal, vagy 6 hónappal, minden ledolgozott év után, illetve minden ledolgozott év után növelik a ledolgozott éveik számát, tehát tulajdonképpen hozzáadnak a gyakorlatban ledolgozott munkaéveikhez. Tehát ha ők keveset is dolgoznak, tudom is, olyan 20 évet vagy 25 évet a bányászok, az ilyen munkakörülmények után azért nekik is egy nagyobb ledolgozott munkaidő jön ki. Tehát tulajdonképpen innen erednek ezek a kedvezmények. Tehát egyrészt korábban is eljöhetnek nyugdíjba, de el is kell, hogy jöjjenek, hiszen azért nehéz munkakörülmények. Másrészt pedig ilyen formában a munkaéveik száma is megnő a hozzáadott időszakokkal.
Még mindig a méltányosság, illetve hát, hogy mekkora ez a paletta. Volt olyan, és hát ez talán a színesek kategóriájába tartozik, volt olyan eset, hogy egy nyugdíjas azt mondta, hogy nekem méltánytalanul többet kalkuláltak, ezért én nem dolgoztam meg, és elment, és azt mondta, hogy nézzék már meg, mert túl sok az, amit neki kiszámoltak. Másrészt meg ott van az a legnagyobb nyugdíj, amely, és itt most lassan mondom, hogy a hallgatók is tudják megjegyezni, 25.184 lej. Hogy állunk ezzel, hogy van, aki úgy érzi, hogy hát nyomasztóan sokat, vagy a kelletténél többet számoltak ki neki, és lehet, hogy a 25.000 lejes kedvezményezett az nem vacakol ilyesmivel, nem biztos, hogy őt nyomasztja.
Azt mindenki kell, hogy tudja magáról, illetve az általa végzett munka alapján és a társadalom biztosítási alapba való befizetései alapján, hogy nagyjából mire számítson. Tehát ezek a 20-valahány ezer, vagy akár 30-valahány ezer, 40-valahány ezer lejes havi nyugdíjak azoknak járnak, akik, amint beszéltünk az előbb is erről, olyan munkakörülmények között között, vagy olyan típusú munkát végeznek, hogy egyrészt nagy a fizetésük, és többet fizetnek a nyugdíjalapba. Másrészt, hát ugye vannak a speciális nyugdíjasok, erre azért csak kitérnék egy kicsit, hiszen ezt én továbbra is méltánytalannak tartom, hogy ők ne járulékos, hozzájárulásos alapon részesüljenek a nyugdíjba. Tehát nem aszerint kapják, vagy számolják ki nekik a nyugdíjat, hogy mennyit fizettek be a nyugdíjalapba, hanem az utolsó fizetéseiket, vagy fizetésüket veszik alapul. Tehát ezt egyértelműen méltánytalannak tartom, ráadásul nagyon korán eljöhetnek nyugdíjba, 25 ledolgozott év után, fiatalon mondhatni szakmai tudásuknak a csúcsán, amikor valóban visszafordíthatnák azt a tanulási időszakot, illetve gyakorlati időszakot és tapasztalatot, amit az évek során szereztek. Aki úgy érzi, hogy esetleg nagyobb nyugdíjat számoltak, mint amennyi járna, amennyi megilletné, erre mondjuk azért érdemes odafigyelni, mert előbb-utóbb a rendszerből ki fog tűnni, ha mondjuk...
És akkor vissza kell majd fizetni, hogy visszatartják esetleg?
Igen, visszatartják. Uh-huh. Visszatartják, ez pedig minden esetben kellemetlen, de feltételezem, hogy kevés ilyen eset történik.
Körülbelül 12 ezer főre tehető azoknak a bíráknak, illetve ügyészeknek a száma, akik ugye a speciális nyugdíjak élvezői, aztán a diplomaták mintegy 800 akárhányan, nyugdíjas parlamenti képviselők majdnem 900-an, és van a pilóták kategóriája egy olyan 1400 körüli. Nagyjából így strukturálható ezeknek a különleges nyugdíjt élvező személyeknek a táblázata. Hát én a pilotákat nem sorolnám ide, nem sajnálom tőlük, hogy naponta úgy szállnak fel, úgy, mint a bányászok, csak ők éppen a fent és nem lent kockáztatják az életüket, de a többi esetben azért, hát nem tudom, az, hogy te konzul vagy, akár egy nem feltétlenül biztonságos világrészen, gondolom, hogy azért is akkor is fizetnek még valamiféle veszélyességi pótlékot, vagy hát ugye az ex-kollégáid, akik a jogon végeztek, és ügyészek és bírák lettek, szóval, hogy igen, itt akadunk el, hogy lett egyfajta nyírbálás, illetve egy bizonyos szint fölött a nyugdíjuk megadóztatása fokozódott, de azért annyira nem, hogy most itt kétségbe kéne essünk, és az empátiánk rettenetesen körülölelni őket, mint ugye megrövidített állampolgárokat.
Így van, amint ugye említettem, tehát itt is a méltánytalanságot érzem én is, hát igazságtalannak, hogy nem járulékos alapon részesülnek a nyugdíjban egyrészt.
De azt érzik azért, akik ezt a törvényt valamilyen módon ott összerakták, hogy itt biceg, és akkor kitaláltak egy lassú, fokozatos kivezetést, mármint arra vonatkozóan, hogy ember az ügyész és a bíra is, ő is tud 65 évig dolgozni, de hát ezt olyan szépen és fokozatosan oldják meg, hogy 2060-ra fognak bennünket, halandókat, átlag halandókat utolérni, vagy hát demokratizálódik ilyen szempontból a rendszer. Én itt maximális cinizmust érzékelek, tehát, hogy olyan törvényt hoztak a jelenlegi törvényhozók, hogy ők abszolút kikerülnek ez alól már régóta, vagy nyugdíjasok, vagy már nincsenek is az élők sorában, tehát egy ultrabiztosított parkolási lehetőség, ami ismétlem cinizmusról iskola példa.
Igazad van, valóban eléggé cinikus, főleg ha arra gondolunk, hogy ezt a nyugdíjrendszert és nyugdíjalapot valamilyen formában fenn kellene tartani, és hogy mi lesz 2060-ban, hát honnan is tudnánk.
2030-ban összeomlunk, nem lesz
például
semmi.
Például lehet.
Illetve van esély, erre is kitérünk, hogy hogy
igen,
omlunk
de
össze.
Úgy, ahogy említetted, érted, a mostani politikusok, döntéshozók egy ilyen határozatot vagy döntést hoznak előre 2060-ig, most 2024-ben, tehát ez valóban cinikus. Holott a törvénynek a felvezetőjében felsorolják a nyugdíjtörvény elveit, az egységesség, a hozzájárulásos elv, ugye, hogy mindenki a hozzájárulása alapján és mértékében részesüljön a nyugdíjban, a kötelezőségnek az elve, tehát aki alkalmazott annak, és beletartozik ugye ebbe az állami rendszerbe, annak kötelezően nyugdíjárulékot kell fizetnie, valamint a szolidaritás elve, ez az ilyen állami, szociális nyugdíjrendszereknek az egyik alapja, a szolidaritás elve, hogy akik most alkalmazottak, most dolgoznak, most fizetik be a nyugdíjalapot, akkor ebből a befizetésből részesülnek a mostani nyugdíjasok.
Igen, tehát tavaly 5 millió 700 ezer aktív állampolgárunk volt, és ők tartották el az 1 millióval kevesebb, tehát mintegy 4 millió 700 ezer nyugdíjast.
Így van.
És igen. Itt jön be az, hogy 30-ban, amikor az úgynevezett dekrétumos generációk kezdenek masszívan kivonulni a munkaerőpiacról, hát matekes meg statisztikus legyen a talpán, aki nekem be fogja bizonyítani, hogy a jelenlegi rendelkezések alapján még fenntartható ez a rendszer.
Így van, hogy az akkori alkalmazottak képesek lesznek majd fenntartani a jövendőbeli nyugdíjasokat. Így van. Egyébként én is találtam adatokat arról is, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások milyen nagyot nőttek, amik 2018-ban 63-nál több milliárd lej volt a nyugdíjjal kapcsolatos kiadás. Idén 2024-ben már 131,4 milliárd lejes kiadással számolnak.
Ez az előregedésről is szól, és az inflációról is szól, gondolom.
Így van, mind a kettőről, és említetted az előregedést, arról is olvastam én is adatokat, hogy Romániában 20 megyében például kevesebb a munkavállalók, az aktív dolgozók száma, mint a nyugdíjasok száma. És ez elég nagy arány.
Mint egy fele a megyéknek.
Fele, igen. Ez elsősorban Olténiában, Munténiában és Moldovában áll fenn ez a helyzet, tehát az ország keleti és déli megyéiben. Erdély és a Bánság az ilyen szempontból jól áll, itt viszont az alkalmazottak száma meghaladja a nyugdíjasoknak a számát. Ebben a 20 megyében, ahol több nyugdíjasról tesznek említést, arról is szólnak, hogy azokból a megyékből vándoroltak ki többen külföldre, tehát az aktív munkaerő az külföldre távozott, és hát fejlettségi szín szempontjából is ugye tudjuk, hogy Erdély és a Bánság is jobban áll. Meg a Máramaros is jól áll ilyen szempontból, Erdélyben pedig Kolozs megyét emelik ki, továbbá Szebent, Fehér megyét, Maros megyét, Brassot és Kovászna megyét, ahol több az alkalmazott, mint a nyugdíjas. A Bánságban pedig Temes megyében, és elég nagy arányban Kolozs megyében több mint 38%-kal haladja meg az alkalmazottak száma a nyugdíjasokét, Temes megyében pedig több mint 43%-kal. Tehát ezek mondjuk a pozitív adatok.
Igen, Ildi, csak 30-ra, 2030-ra nem fog odafejlődni az adminisztratív autonómia, hogy akkor megyén belül oldjuk meg ezeket a gondokat.
Pontosan.
Ez egy országos
így van.
Gyűjtő tégely, ahova az általad említett pozitív példákból úgymond a plusz, az alig ha tudja majd kiegyenlíteni, vagy épp hogy kiegyenlíti mindazt.
Így van, a mínuszt a többi megyében. Uh-huh. Sajnos ez így van.
Na most, hogyha azt nézzük, hogy az életesély az uniós szinten, az egy nagyon izgalmas történet, ami esetünkben ilyen utolsó előttiek vagyunk európai bontásban, mögöttünk már csak Bulgária és egy balti állam áll, Litvánia, ha jól tudom. Szó volt arról, hogy óhatatlanul növekszik majd a nyugdíjkorhatár, és ugye a nők esetében ez be is fog következni, fokozatosan bár, de óhatatlanul. Azt mondja a szaktárca vezető, hogy nem lehet azt, régebb nyilatkozta, de hát gondolom, hogy most is vállalná, nem lehet azt elvárni, hogy akkor 70 évre föltornászni a férfiak esetében ezt a nyugdíjazási korhatárt, mert hogy összesen 71 egész valahány hónap az életesélyünk, férfiakként 79 a nőknél, tehát hogy tulajdonképpen az a periódus, amíg élveznénk a nyugdíjas kor gondtalan vagy gondokkal telített, de mindenképpen időszakát, az mérhetetlenül leszűkülne.
Lerövidül, így van. Igen, épp akartam említeni az új nyugdíjtörvénynek egy másik lényegesnek mondható változását vagy módosítását, az öregségi nyugdíjkorhatár növelését a nők esetében. Mondjuk azért nem tűntek annyira fel ezek a számok, ezek az adatok, hiszen már nagyon régóta közbeszéd tárgyát képezték, ugye, hogy a nőknek is megnövelik 65 évig a nyugdíjkorhatár. Jelenleg ez, hát jelenleg most már nincs is jelenleg, mert jelenleg akkor már 65 év.
Mindig folyamatban vagyunk.
Igen, tehát rendre növekszik ez a korhatár, eddig 63 év volt, és a nők is le kellett, hogy dolgozzák a 35 évet a teljes nyugdíjhoz. Ez eddig is így volt, tehát most akkor az öregségi nyugdíjkorban is utolérték a nők a férfiakat, tehát itt kiegyenlítették. A minimális ledolgozott idő, amit kér a törvény, az ezúttal 15 év.
Mennyi volt az előtti rendelkezések?
10 év. 10 év volt az előtt. Igen, tehát 15 év az szükséges ahhoz, hogy akkor valaki állami társadalombiztosítási nyugdíjban részesüljön. Még mindig az életkornál maradva, a törvény viszont bevezette azt is, hogy aki úgy érzi, hogy tovább szeretne dolgozni, akkor az dolgozhat 70 éves koráig. Tehát a munkaadó nem küldheti el nyugdíjba azt, aki tovább akarna dolgozni az öregségi nyugdíjkor betöltése után is. A lényeg az, hogy évente kell az újabb szerződésben megállapodni és megegyezni, tehát a munkaadónak jóvá kell hagynia, hogy az alkalmazottja tovább folytassa a munkát 65 év után.
Mit lehet kitalálni erre a, hát a küszöbön álló, most ha történelmi léptékekkel számolunk, 2030 azért nincs olyan nagyon messze, egy bő 5 éves terv, ugye? 24 vége felé vagyunk. Óhatatlanul be fog gyűrűzni az, amire utaltam, hogy masszív kilépés lesz a rendszerből, mert hogy a 66, 67, 68-asok elmennek nyugdíjba, vagy hát elérik a nyugdíjkorhatárt, most hogy elmennek, ez már megint egy másik téma, de azért az eléggé valószínű, hogy ki fognak lépni masszívan. Mi az, ami más országokban működik, működtethető? Itt még azért szót kell ejtenünk a második pillérben bekövetkezett végül is pozitív elmozdulásról, ugye, hogy egy növekedtek ott is a pontok, az értékek, illetve az a hányad, amit ugye a második kötelező pillérben be lehet fizetni, de hogy akkor mi lesz a megoldás a továbbiakban?
Mindenképpen aktív munkavállalók kellenek a rendszer fenntartásához, amennyiben ugye a szociális nyugdíjrendszerben gondolkozunk, az állam által biztosított nyugdíjrendszerben. És ezek
tehát
a rendszerek...
Az nem lett divat nálunk, Ildi, bár 30 éve úgymond szabad világ, hogy kötvények, részvények, leginkább aki befektetett ingatlanba fektetett be, akkor onnan jön akár bér, akár egyéb haszon, ha földet vett, akkor a pityókászsákot be tudja vinni, ha megdolgoztatja valakivel, és megvan ugye a profit belőle, de hogy nem egy olyan társadalom vagyunk, ahol ezek az egyéb források úgy széles körben és hatékonyan segítenék az élet alkonyához közeledő embert.
Ezért találták ki ugye a második pillért, meg hát a harmadikat is tulajdonképpen. A második pillér az kötelező, tehát az alkalmazott által befizetett nyugdíj alapot tulajdonképpen ketté osztják, nagyobb aránya megy az állami nyugdíj alapba, és egy kisebb arány valamelyik magán nyugdíj alapba. Ezek a magán nyugdíj alapok ezeket az összegeket megforgathatják, befektethetik azzal a céllal, hogy hát megtartsák az értékét az összegnek, de főleg, hogy növeljék ezt az értéket.
Tehát 3,75% volt eddig, és ez 4,75% lesz, ami a második pillérbe vonul át. Erre
igen.
Utaltam, hogy most nyilván ez nem egy oltári nagy változás, de azért egy plusz.
Igen, most ezek az állami rendszerek mindig biztosabbak, biztonságosabbak és megbízhatóbbak voltak. Általában magánnyugdíj alapok omlottak össze. Mondjuk külföldön csak magánnyugdíj alapok voltak, de hát olvastunk.
Vagy volt olyan, hogy Kínjában állambácsi kölcsön kérte őket.
Olyan
magához
esetben,
ölelte.
Igen, olyan esetben, ahol tényleg továbbra is működött az állami rendszer. Nyugaton pontosan nem tudnám megmondani, hogy ez hogy működik, de hírekben nem egyszer olvastunk arról, hogy összeomlottak a magán nyugdíj alapok, és akkor az érintettek teljesen jövedelem nélkül maradtak, és ott az állam nem lépett közbe. Tehát ezért mondom én, hogy az olyan szociális nyugdíjrendszerek, mint amelyekkel mi meg vagyunk itt szokva, jól kellene, hogy működjenek, mert biztonságosabbak mindenképpen.
Na de akkor még mindig ott akadtam el, hogy jön 2030, és mit kezd a akkor éppen nyugdíjas, vagy nyugdíjhoz közeledő romániai állampolgár, látja azt, hogy elbillent a történet, van még ereje talán dolgozni, mit tud vállalni? Elmegy részmunkaidőbe, elmegy órabéres fizetéssel, valamit fölvállal, fekete piacon dajkálja a szomszéd gyerekét, belobbizza magát éjjeli őrnek a sógora vállalatához, mihez kezdhet?
Hát jós én sem vagyok, tényleg el nem tudom képzelni, hogy mi lesz majd 5 év múlva, egyáltalán hogyan fog működni ez a rendszer, ha még fog működni, mennyire lehet majd addig fenntartani.
Valami dinamikus elemet, dinamizálást be kell hozni, megengedő, nyitottabb, több lehetőséget biztosító.
Ezek most is léteznek, hiszen bárki köthet biztosítást egy magánnyugdíj alappal, és oda befizet egy általa választott összeget, tehát ezek most is működnek. De hogy hogyan fog majd az állami nyugdíjrendszer kinézni 5 év múlva, meg a társadalom biztosítási rendszer, tehát tényleg nem tudnám megmondani, bármi lehetséges.
130 eurót kellene befizessen havonta egy olyan 35 éves fiatalember, aki azt szeretné, hogy olyan 1000 euró körüli nyugdíja legyen. Hát ez nem biztos, hogy mindenkinek ott csörög a far zsebében.
Ez így van. Mondjuk, amit még megemlítenék itt az új nyugdíjtörvénnyel kapcsolatosan, hogy most akkor a törvénybe is belefoglalták azt, hogy 6 év munkaidőt meg lehessen vásárolni, tehát ez is az egyik lényegesebb változása. Ezt a lehetőséget eddig külön törvényben szabályozták már évek óta, és folyamatosan meghosszabbították, most pedig a törvényben is fennáll ez a lehetőség.
Tehát a 6 év úgy, hogy ha annyi hibázik, tehát ott
igen.
Vagy a 30, nem is a 30, a 29 éveddel, és még a 35-höz kéne pont az a 6 esztendő.
Igen, tehát valaki már öregségi nyugdíjkor határ fele tart, és nem jön neki a teljes 35 év, mert valamikor vagy nem fizettek utána, vagy történetesen nem dolgozott, akkor legtöbb 6 évet megvásárolhat.
De tudod, hogy 12-14 ezer lej egy év?
Nem számoltam
ez
utána.
Annyi? Ez annyi. És akkor megint kérdem, mint a farzsebes történetnél, hogy persze megvan a lehetőség, de nem látom azt életszerűnek, hogy valaki így kikuporgatta a 4x12 000-et.
Valószínű, mondjuk ezek az összegek részletben, havi részletben is fizethetők. Tehát akkor esetleg, akinek tényleg lényeges, hogy meglegyen a teljes 35 éve, és nem feltétlenül 6 év hiányzik, hanem valamivel kevesebb, akkor lehet, hogy van, akinek ez megéri.
Mit tudsz erről az egész történetről így magadnak megfogalmazni, mint olyan szakember, aki egyrészt a témával időben hátrafele is behatóan foglalkozott, rengeteg bonyolult, kusza, konkrét esetben adtál tanácsot, és te magad is egy médiavállalkozás vezetésével vagy elfoglalva, ergo van egyfajta felelősséged is a redakcióban, a Szabadságnál dolgozó munkavállalók fele.
Ezek az új jogszabályok azért rendszerint mindig jobbak, mint a régiek. Tehát több szempontból is egyrészt előnyösebbek, másrészt jobban körülírnak, konkrétabbak, alkalmanként pedig érthetőbbek is.
Ha egy táblavázlatot készítenénk, Ildis, azt mondanánk, hogy van egy origó, és van egy elméletileg 100%-os pontszám. Körülbelül ez a törvény és ez a módosítás sorozat hol teljesített? Hány százalékban a te meglátásod szerint? Milyen hatékonysággal?
70-80%. Most ez megint egy szubjektív megjegyzés, hiszen attól függ, hogy mire gondolunk, vagy mit akarunk nézni, mit akarunk látni a jogszabályban. Mert ha én például arra gondolok, hogy a nők nyugdíjkor határát is megemelték 65 évre, akkor nem biztos, hogy ezzel egyetértek. Hiszen egy nő, aki a családot is fenntartja, családdal is foglalkozik, gyerekekkel is foglalkozik, a karrierét is építi, szerintem egyértelműen hamarabb kifárad, és a nők esetében azért indokoltnak tartottam volna, hogy ne egy nyugdíjkor szinten legyenek a férfiakkal. Természetesen megvan.
Vagy ha igen, akkor ne egy fél évvel bonifikálják a gyermeknevelést gyerekenként, igen, hanem azért minimum egy esztendővel.
Például, mert igen, ott van a gyerekek esetében az a fél év nyugdíjkor kedvezmény, de az nem egy olyan nagy idő. Egyébként a 70 évre megnövelt nyugdíjkorhatár, hiszen az a lehetőség, hogy bevezették azt, hogy 70 éves korig is lehessen dolgozni. Ez is tulajdonképpen egy nyugdíjkorhatár növelési szándék.
Hát vagy egy előre menekülés.
Egy előre menekülés, és itt meg is jegyzi a törvény, hogy amennyi a statisztikai adatokból kiderül, hogy nő a várható élettartam, akkor még ez a 70 év is kitolható, és ha kitolják a 70 évet, akkor ugye fogják ismét növelni a nyugdíjkorhatárt. Hát mondjuk még, amit el lehetne mondani, hogy szintén kedvezményként megtartották a törvényben az az előzetes nyugdíjazási lehetőség, tehát erről sem mondtak le. Ez is lehet egy kedvezmény azért sokak számára, hogy 5 évvel hamarabb eljöhetnek nyugdíjba. Ehhez persze természetesen le kell addig dolgozni, tehát 5 évvel korábbanig le kell dolgozni a teljes munkaidőt.
Az úgynevezett speciális nyugdíjak, most egy pillanatig térek csak vissza rá, ebben a hátramaradó 20-25%-ban, amit mondasz, hogy nem teljesített a törvény, milyen súllyal bírnak szerinted?
Speciálisakat ez a nagy nyugdíjak.
Igen.
Ez egyértelműen egy negatívumának tartom, de egyébként a speciális nyugdíjasok vagy nyugdíjak helyzetéről úgyis külön törvényben rendelkeznek. Ez a másik probléma, hát korábbi munkaügyi miniszterek elmondták még évekkel ezelőtt, hogy az sem világos és az sem tiszta, hogy egyáltalán hány állami alkalmazott van Romániában. Tehát még erről sincsenek pontos adataik, és hogyha ezt elmondja egy munkaügyi miniszter, akkor mit mondjunk mi a hozzánk eljutó adatokról?
Hát azt mondjuk, hogy volt egy kísérlet, zajlik, rajtunk kísérleteznek, reméljük, hogy ki fogjuk bírni, szintén reményt fűzünk hozzá, hogy a menet közben megjelenő szinkópákra érdemben odafigyelnek és megpróbálják korrigálni, és azon kívül meg egészség, napfény, sok mozgás, életminőségjavítás, persze erre nem utalnak külön kis keretet, és optimizmus, mert hogy az ősz az még mindig a perspektívákról szól, arról, hogy mekkora gázszámla terheli majd a megnövelt nyugdíjakat, hogy fog ez elolvadni, ez a plusz 500-600 lej átlagban, és hát azzal is kell gondoljunk, hogy tulajdonképpen és amit nem veséztünk ide, azért utalunk rá, hogy szintén a törvény rendelkezik arról, hogy az inflációval minden évben növekszik tulajdonképpen az a nyugdíjpontszám, amivel kalkulálnak, amit beszoroznak majd, és amitől aztán majd a szelvényen megjelenik a végösszeg.
Igen, egyébként ez is egy újítása vagy módosítása a nyugdíjtörvénynek, hogy ugyan nyugdíjpontokban beszél, hogy így mondjam, tehát nyugdíjpontokat számolnak, ellenben most már nem nyugdíjpont érték kifejezéssel dolgoznak, hanem bevezettek egy viszonyítási pontot, amihez majd mérik a kiszámolt pontokat. Hát ez egyébként nagyon bonyolultan hangzik, úgyhogy nem is érdemes ezt nagyon részletezni nekünk itt a rádióban. A lényeg az, amit te is mondtál, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, hogy elérjük mindannyian a nyugdíjkorhatárt, és élvezhessük minél több évig.
Mi pedig elértük a műsorunknak a terminuszpontját. Újvári Ildi, köszönöm, hogy itt voltál. Vissza fogunk térni, mert valószínű, hogy ez most egy ilyen első röntgenképe az éppen frissen életbe lépő rendelkezések következményeinek. Elképzelhető, hogy lesznek még ficamok, torzulások, érdekes és frappáns történetek, mert hogy ugye most kezd tulajdonképpen működni, hatni, és eredményeket termelni, úgymond jó magyarsággal, vagy rossz magyarsággal ez a nyugdíjtörvény. Még csak egy kérdés, hogy ez reform, vagy egy külső vállalás betartása. Magyarán átszabtuk a rendszert, nem feltétlenül reformként fogjuk fel. Te hogy látod?
Talán mindkettő. Reform is, vállalás is.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkoznak, majd a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően, amikor Magyarics Tamással a 2 hónap múlva bekövetkező amerikai elnökválasztás kampányáról, az esélyekről, az ottani történésekről beszélünk. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.